Hölgyeim és uraim, a mai alkalommal irodalomról, pontosabban irodalomtörténetről fognak hallani. Elsőként föltennék egy kérdést, létezik-e elfogulatlan irodalomtörténetírás? Azért teszem föl ezt a kérdést, mert abban reménykedem, valami a válaszból kiderül, talán közelebb jutunk annak megértéséhez, hogy mi is az irodalomtörténetírás. Türelmetlen és késlekedő félszázad, nemzet és haladás, a felvilágosodástól a sötétedésig. A múltban például ilyen címekkel jelentettek meg magyar irodalomtörténészek műveket. Mi a közös nevező ezekben a címekben? Mindegyikük azt sugallja, hogy az irodalom valamilyen irányba vezető folyamat, tehát tulajdonképpen cél felé halad. 1908-ban Horváth János, a 20. század első felének kiváló magyar irodalomtörténésze, 4 szakaszt különböztetett meg a magyar irodalomtörténetében. Magyarországi, magyar nyelvű, nemzeti tartalmú és művészi irodalomról beszélt. Abban a műben, amelyben ezt a 4-es megkülönböztetést megtette, a fejlődés szót is használta, a későbbiekben talán megnézzük majd, mennyiben alkalmazható a fejlődés fogalma az irodalomra. Nyilvánvalóan ez a 4 szakasz nála elképzelhető úgy, mint egyre szűkebb körök együttese, de időben előrehaladásként is elképzelhető természetesen. A 2 világháború közötti időszak kiváló magyar irodalom történetének szerzője, Szerb Antal, szintén 4-es felosztást követett. Ha valaki a Szerb Antal magyar irodalom történet tartalomjegyzékét megnézi, rögtön látja ezt a 4-es felosztást. Ő egyházi, főúri, nemesi és polgári irodalomban gondolkodott. Teljesen nyilvánvaló, hogy ez a 4 is egy bizonyos előremutató folyamatot sugall. Ugye az ő irodalomtörténete sokszor megjelent később is, nemzedékek nőttek fel ezen az irodalomtörténeten. Sokan olvasták, sokan olvassuk a mai napig. Tehát a hatása nagyon jelentős. Mindebből milyen következtetés vonható le? Végső soron az, hogy tulajdonképpen nincs eleve adott múlt, nem lehet az úgynevezett tények számba vételéről szó. A magyar irodalom abban a vonatkozásban kisebb irodalom, mint az angol nyelvű, a francia nyelvű, vagy akár a német nyelvű, hogy csak 3 példára hivatkozzam, rögtön félreértés elkerülése véget, abban a vonatkozásban kisebb irodalom, hogy kevesebb művet írtak, kevesebb irodalmi művet írtak magyarul, mint az említett 3 nyelven. De még mindig olyan sokat írtak, hogy az irodalom történésznek képtelenség minden művet, amelyet magyarul írtak, figyelembe venni. Következésképp előföltevései alapján választ. Úgy dönt, bizonyos műveket szóba hoz, más műveket nem hoz szóba. Ebben előföltevései, sőt, én még azt is mondanám, az előítéletei érvényesülnek. Ezektől mentes irodalomtörténet írás nincsen. A kérdés, amelyre most próbálunk választ kapni, az körülbelül úgy hangzik, mennyiben érvényesíthetők a múltban használt kulcsszavak az irodalomtörténet írásban a jelenkorban. És itt rögtön ugye arra gondolhatnak, miért volna más a jelenkor, mint mondjuk egy korábbi időszak. Ha röviden kellene erre válaszolni, azt mondanám, hogy egy tényező megkülönbözteti a mai kort a korábbi koroktól, és én az egységesülés szót használnám itt. Én nem szeretem az idegen szavakat, Ugye itt arra kell gondolni, amit sokan globalizációnak neveznek. Jacques Derrida, neves francia nyelven értekező tudós, szintén nem szereti a globalizációt, de a mondialisation szót használja. A mond szó ugye franciául világot jelent, tehát az egységesülés. Na most erre mondhatnák azt, hogy egységesülés, hát a múltban is létezett, a korábbi időszakokban is tagadhatatlan tény, talán még az is megkockáztatható, hogy időről időre jöttek ilyen hullámok, amelyek az egységesülés felé vitték az emberiségnek legalábbis egy részét. A középkorban a latin nyelv nyilvánvalóan biztosította az érintkezést, legalábbis az úgynevezett nyugati művelődés különböző területeinek képviselői között. A 18. században a vájtfülűek, a felső értelmiség, megint csak az úgynevezett nyugati művelődés egy részében a francia nyelvet használta. Gondolhatunk az orosz főnemességre, amelyik franciául érintkezett. De gondolhatunk még arra is, hogy Magyarországon is voltak értekezők, például az egyik magyar jakobinus, aki franciául írt értekező művet, sőt, költő is akadt Magyarországon, aki a 18. században ezért franciául írt. Az osztrák-magyar monarchia idején Közép-Európában nyilvánvalóan a német töltötte be az érintkezés és így nyelv szerepkörét. Széchenyi István, aki óriási műveket írt magyarul, a magyar nyelvnek nagyon nagy művésze volt, tehát Hitel, Világ, Stádium, Keletnépen, más művekre, Hunnia lehetne utalni, amelyek gyönyörűen megírt magyar szövegek. A naplóját jó részt németül vezette, és késői éveinek egyik műve a Blick, ugye Londonban, németül jelent, meg németül is írta. Eötvös József talán ez kevésbé tudott dolog, a 19. század uralkodó eszméiről írott nagy értekező művét, amelyet némelyek nem teljesen alaptalanul Eötvös József legjelentősebb, nemzetközileg legjelentősebb művének tartanak, ezt eredetileg németül írta. De később is, hát a 20. század elején, első évtizedeiben Lukács György is írt németül jelentős műveket. Nyilvánvalóan azért, mert úgy gondolta, hogy szélesebb olvasóközönséghez, nemzetközi olvasóközönséghez tud így szólni. Tehát az egységesülésnek ilyen jelenségeivel találkoztunk a múltban is. Mégis azt hiszem, és ez vitatható állítás természetesen, hogy a jelenkorban más egységesülésről van szó. Most nyilvánvalóan az angol nyelvnek van esélye arra, hogy a nemzetközi érintkezés nyelve legyen. A gazdaság egységesülésének a művelődésre is van hatása. Gondoljunk arra, a tömegtájékoztatás nyelve, a számítógépek nyelve, elsősorban az angol. Ha számítógépes üzenetet, tehát e-mailes üzenetet küldök, nem okvetlenül célszerű magyar ékezeteket használni. Ha a címemet megadom valakinek, nem is használhatok magyar ékezetet. De ugye a szórakoztatóipar, Hollywood, ugye a legtöbb terméke a mozgóképnek, ugye nyilvánvalóan Hollywoodból származik. A szórakoztatóipar más részeiben is az angol nyelv hódít elsősorban. Félő, talán fölvethető legalább kérdésként, hogy ez egy minőségileg új szakasza az egységesülésnek, és ennek bizonyos következményei nyilvánvalóan lehetnek. Ezek után, tehát ismét fölteszem a kérdést, a múltban használt kulcsszavai az irodalom történetírásnak mennyiben hasznosíthatók a jelenkorban? Időnk csak arra van, hogy néhány példát kiragadjunk. Tehát az életrajzi szempontú irodalom történetírásra utalnék, a nemzeti és az összehasonlító szempontú irodalom történetírásra, ezután megkeresnők a közös nevezőt ebben az első háromban, amely tulajdonképpen a fejlődés elvű irodalomtörténetírás. Végül a befogadás központú irodalom esetében olvasás központú irodalomtörténet írás alatt érnék ki röviden. Azért utoljára erre, mert noha ez is létezett már nagyon régóta, igazán nagy hatásúvá viszonylag későn a legutóbbi évtizedekben vált. Életrajzi megközelítés. Voltak olyan magyar költők, akikkel foglalkozó szakirodalom sokáig elsősorban életrajzi jellegű volt. Két ilyen költőt tudnék említeni, az egyik Petőfi Sándor. Gondoljanak arra, még arról is folytak komoly viták, hol szünetett. Később nagyon sokszor bizonyos műveit életrajzi mozzanatokhoz kötötték, életének bizonyos eseményeihez. Az iskolában is sokáig így tanították, én ugye már nagyon régen jártam sajnos iskolába, de még én is így tanultam a Petőfi verseket. A másik ilyen költő Ady Endre. Ady Endre szerelmeiről tengernyi szakirodalom van, viszonylag kevesebb szakirodalom van, amely a műveit értelmezni. Tévedés ne essék, a múltat nem lehet kitörölni. Az életrajz nagyon fontos műfaj. Az ember történeti lény soha nem tagadhatja meg a múltat. Ez egy nagyon értékes örökség, az életrajzi szempontú irodalomtörténetírás. Az egyedüli veszély az, hogy esetleg a személy kultusza néha eltakar műveket. És itt van egy másik kérdés is, tulajdonképpen az, hogy vajon nem ezért szorultak-e más költői művek háttérbe, mert az alkotóiknak az élete kevésbé volt színes. Rögtön lehetne hivatkozni Vörös Marti Mihályra, akinek a költészete pedig egy nemzetközi irányzathoz nagyon szorosan kapcsolódik, tehát majdnem azt lehetne mondani, hogy nemzetközileg könnyű elhelyezni az életművét, ez az irányzat nyilvánvalóan a romantika. Lehetne hivatkozni Arany Jánosra is, aki már egy kicsit más helyzetet mutat az ő megítélése. Vörös Marti is és Arany is hosszabb ideig élt, mint Petőfi, mindkettejük élete kevésbé volt külső eseményekben gazdag. Ezért az életrajzi megközelítés kevesebbet tudott kezdeni velük. Na most Arany esetében azért mondtam, hogy kicsit más a helyzet, mert talán ezzel is magyarázható, hogy az ő életművének az elhelyezése egy nemzetközi folyamatban mai napig tulajdonképpen megoldatlan. De 20. század elejéről is lehetne példákat említeni. Ha korábban Adit említettem, mint akinek az életéről rengeteg mű jelent meg, fiatalabb kortársaira hivatkozhatnék, tehát hivatkozhatnék Babits Mihályra, vagy Kosztolányi Dezsőre, mindkettejüknél, mivel az életük kevésbé volt eseménydús, hosszabb ideig volt némi adóssága az irodalomtörténetírásnak. Na most azt mondtam, hogy az életrajzi megközelítés létjogosultságát nem lehet vitatni. Mégis azt hozzátenném rögtön ehhez, hogy azért is lehet arra gondolni, hogy nem ez a leghelyesebb, vagy az egyedül helyes irodalomtörténet írói távlat, mert nem biztos, hogy az emberi személyiség annyira zárt, mint korábban gondolták. Ugye nem kontárkodhatok bele a lélektan, tehát a pszichológia szakmájába, de azért még én is a magam ilyen irányú műveletlenségével tudom, hogy ma már egészen más elképzelések vannak az emberi személyiségről. Vagyis ebből az következik, nem biztos, hogy egy alkotó életműve az az egység, amelyet az irodalomtörténésznek irányadónak kell tekinteni. Ismét említenék egy példát. József Attila írt olyan című költeményt, Munkások. És olyan című költeményt is, hogy Eszmélet. A Munkások című költemény beszédmódja a politikai beszédmódhoz nagyon szorosan kapcsolódik. Az eszmélet már címével is azt sugallja, hogy egy nagyon bonyolult, összetett gondolati költeményről van szó. Nem biztos, hogy könnyű megtalálni azt az egységet, amelyben mindkét költemény beilleszthető, mivel a két költemény mögött más költészet szemlélet, költészet felfogás sejthető. Térjünk akkor át a nemzeti és összehasonlító irodalom történetírásra. Megint nem akarok más területekre tévedni, az építészethez nem értek, de annyit mégis érzékelek, hogy amikor egy épületet emeltek különösen a múltban, bizonyos éghajlati feltételekhez kellett alkalmazkodni, és anyagokhoz, olyan anyagokhoz, amelyek egy bizonyos térségben találhatók voltak. Fölutazik az ember mondjuk az egykori felső Magyarország északi vidékére, tehát a mai Észak-Szlovákiába. Sok házat lát, amely fából készült. Lemegy az Alföldre, nem lát sok fából készült házat, vagy egyáltalán nem lát fából készült házat. Miért? Mert ott fönt a hegyekben sok a fa, az Alföldön pedig nincs. Másutt is így van ez, az Amerikai Egyesült Államokban az észak-keleti parttól az ember utazik a délnyugat fele, sokáig azt fogja látni a házak zöme fából van. De ha már eljut mondjuk Új-Mexikó, Arizona vidékére, ahol sivatagok is vannak, már nem lát egyáltalán fából készült házat, csak kőből készült házat, mert ott viszont kő van. Ha így van ez az építészetben, akkor az irodalomban ez sokkal inkább, sokkal fokozottabban. Miért? Mert az irodalom nyelvhez kötődik. És a nyelvek különbözők. Egyetlen durva példával élve. A magyarban a hosszú magánhangzóknak általában van rövid párja, és fordítva. Ez lehetővé teszi az úgynevezett időmértékes verselést. Az időmértékes verselés ugye a rövid-hosszú szótagok szembeállításán alapszik. Az ókorban, a görög-latin ókorban az időmértékes verselés nagyon elterjedt volt. Mivel a magyarban létezik ez a szembeállítás rövid és hosszú magánhangzó között, a magyarban is lehetséges az időmértékes verselés. Számos magyar költő, ugye, Berzsenyi, Vörös Marti, de még Radnóti is írt jelentős költeményeket időmértékes verselésben. Az angol nyelvben nincs rövid-hosszú magánhangzó pár, pontosabban ezeknek nincs rendszere. Gyakorlatilag nem igazán megoldható az időmértékes verselés az angol nyelvben. Ezért érthető, hogy a közelmúltban Radnóti egyik angol fordítója, Clive Willmer, megjelent írásában panaszkodott, hogy Radnóti időmértékes veselési műveit nem nagyon tudja lefordítani. Itt rögtön ugye megállhatunk egy pillanatra, hogyan olvasunk. Olvasunk az anyanyelvünkön, esetleg ha megtanultunk egy idegen nyelvet, azon olvashatunk, és olvashatunk fordításban. Az anyanyelvünkön olvasunk egy verset, elvileg tudatába lehetünk azoknak a korábbi verseknek, amelyekre valahogyan visszautal az a magyar vers. Ha egy megtanult nyelven olvasunk egy verset, erre kisebb esély van. Nem tagadom, hogy ha az idegen nyelven olvasó is észrevehetett olyasmit, amit az anyanyelvében olvasó esetleg nem vesz észre. Olvas valaki egy francia verset, és észrevesz olyan jelenségeket abban a versben, amelyeket a francia olvasó nem vesz észre. De ez azért mégis másodlagos ehhez képest. Fordításban olvasás valószínűleg ezt teremti a világirodalmat. Azt a világirodalmat, amelyet Goethe az Eckermannal folytatott beszélgetésekben még a jövőben képzelt el, de amelyik napjainkban valószínűleg kialakulóban van. Tehát a fordíthatóságon múlik a világirodalmi jelenlét és a fordíthatóságnak különböző mértékei vannak, megint egy példát a közelmúltból. Mindnyájan tudjuk, nagy örömmel vettük, tudomásul 2002-ben Kertész Imre kapta az irodalmi Nobel-díjat. a sorstalanság viszonylag könnyebben fordítható mű. Viszonylag mihez képest? Hiszen mondtam, hogy viszonylag. Például Eszterházy Péter Harmónia Célestis című regényéhez képest. A Harmónia Célestis sokkal hosszabb, tehát gondolhatják azt, hogy ezért mondom. Nem ezért mondom. A Harmónia Célestis tele van utalásokkal a magyar történelem sajátosságaira, sajátos eseményeire is. Vezekényi csata. Nem biztos, hogy egy francia olvasó tudja, hogy micsoda. Lehet, hogy a magyar olvasó sem mindig, de elben tudhatja. De jól emlékszem arra, amikor a Harmónia Célestis bemutatták a francia fordítást Párizsban, és felolvastak egy fejezetet egy ilyen kerekasztal keretében. Egy francia úr jelentkezett, és azt mondta, hogy biztos nagyon szép, de ő nem sokat ért belőle, mert van két szó, kuruc és labanc, ő ezeket nem érti, mert nincsenek lefordítva. Erre egy másik francia úr jelentkezett, és azt mondta, kuruc, ő ugyan nem tud magyarul, de tudja, mi a kuruc, mert egyszer volt Budapesten, beszállt egy bérkocsiba Ferihegyen, a vezető nem tudott franciául, ő nem tudott magyarul, egy utcán végigjöttek, ott álltak hölgyek, és azt mondta a vezető, kuruc. Na most, amikor ez elhangzott, utána én oda mentem az úrhoz, és hát mondtam, hogy milyen kitűnő humorérzéke van, és mint oly sokszor teljes tévedésben voltam, az úr ezt halálosan komolyan gondolta, és nekem kicsit nehézkesen magyarázgatnom kellett, hogy az Eszterházy mű értése szempontjából nem ez a fontos dolog. Vagyis a fordíthatóságnak valóban különböző mértékei, fokozatai lehetnek. És itt van egy kicsit jelentősége annak, hogy ez az egységesülés, amelyet észrevehetünk a világba, amelyet némelyek kicsit rosszmájúan ugye amerikanizálódásnak neveznek. Ugye Amerika viszonylag fiatal, az Egyesült Államokról beszélek, természetesen fiatal ország viszonylag, és ebben a fiatal országban néha van némi hajlam arra, hogy úgy gondolják, amit a jelen hoz, az teljesen kitörli azt, ami tegnap történt. Egy amerikai születésű, Európába költözött, nagyon jelentős író, Henry James, már a 20. század elején fölhívta a figyelmet erre a veszélyre. Tehát a történetiség elhalványodására. Az föltehető az a kérdés, hogy a nemzeti irodalom szemléletnek mi a jövője. Azt kell mondanom megint kicsit idegen területre tévedek, de remélhetőleg csak nagyon rövid időre. Bartók Béla bizonyos műveiben vannak úgynevezett rubátó részek. Ez mit jelent? A leírt, nyomtatott hangjegy értékétől eltér az előadó. Gyorsít vagy lassít. Ezt egy magyar elvileg a zenei anyanyelvvel kaphatja legalábbis. Egy idegennek meg kell tanulnia. Kiváló Bartók előadók, külföldi Bartók előadókkal kapcsolatban zenészek, magyar zenészek olykor megfogalmazzák azt a vádat, hogy igen, de ez a rubátó, szép-szép, de ez a rubátó hiányzik belőle. Ha ez a zenében így van, akkor az irodalomban a nyelvi viszonylagosság miatt még ez sokkal inkább így van. Itt megint a fordíthatóságnál vagyunk. Ez teszi érthetővé, hogy Márai Sándor, aki 1948-ban ment el végleges száműzetésbe, és 89. februárjában halt meg, tehát évtizedeket ért távol a hazájától, amennyire tudom, soha nem próbált más nyelven, mint magyarul művet írni ez alatt a több évtizedes második, történetesen második száműzetésében. Sőt, amennyire tudom, még azt sem szorgalmazta, hogy a műveit nagyon fordítsák. Örülnünk kell annak természetesen, ugyanakkor sajnálkozhatunk is, hogy halála után bizonyos nemzetközi népszerűsége kialakulóban van, de azért fölhívnám arra a figyelmet, az a regény, a Gyertyák csonkig égnek, amely először Olaszországban, majd az 1999-es frankfurti könyvvásár idején Németországban is nagy sikert aratott, és újabban angol nyelvterületen is arat sikert, ez egy viszonylag könnyen fordítható regény. Megint miért? Valami ködös képe kell talán az olvasónak lenni arról, hogy osztrák-magyar monarchia létezett, de nincsenek egyébként benne olyan történeti vonatkozások, amelyeket ne érthetne a külföldi olvasó. Eddig szó esett életrajzi, nemzeti, összehasonlító irodalomtörténeti írásról. Az összehasonlító irodalomtörténeti írásról, amelynek ugye egyik nagy kérdésköre a fordítás. Miben léte? Mi a közös nevező? Azt mondtuk, a fejlődés. A romantika idején még úgy is mondták, hogy a szerves fejlődés. Tehát mint a szerves lény, egy nemzeti irodalom születik, van fiatalkora, érettkora, öregkora, nagyon nehéz kérdés, hogy utána mi történik, ugye? Azt leszögezhetjük, hogy a 19. században nagy magyar költőket foglalkoztatta a nemzethalál gondolata. Létezik-e fejlődés az irodalomban? Egyáltalán nem nyilvánvaló a válasz. Mondhatnánk azt, hogy a művészetekben olyan gyakorlati célt szolgáló tárgyak léteztek a múltban, a távolabbi múltban, amelyek később öntörvényű műalkotássá alakultak, vagy minősültek át. Gondoljunk akár a nagy csúcsíves székesegyházakra. Öntörvényű műalkotás valószínűleg egy elég későn megfogalmazódott fogalom, hasonló talán ahhoz, amit Richard Wagner abszolút zenének nevezett, szemben a programzenével. Ez tulajdonképpen mit jelent ez az átminősülés, tehát egy gyakorlati célt szolgáló tárgyból műalkotás lesz? Azt jelenti, hogy valami már nem ugyanaz, mint ami volt. Nagyon röviden fogalmazva. Múzeumokban ugye látunk olyan tárgyakat, amelyeket ma megcsodálunk szépségükért. Nem biztos, hogy ez az afrikai maszk az azzal a céllal készült, hogy a Louvre nevű múzeumban bámuljuk. A fejlődés gondolata megkísértette az irodalom szemléletet már nagyon korán. Tulajdonképpen már Arisztotelész idejében, amikor ő úgy gondolta, hogy az Oidipusz király a görög tragédia csúcsa. Az olasz Vasari, aki festő is volt, sőt, ha jól emlékszem, építész is, festménye a Budapesti Szépművészeti Múzeumban is látható, mégis elsősorban, mint művészeti író ismert, nagy olasz festőknek, szobrászoknak, építészeknek az életét írta meg, de úgy, hogy egy nagyon szigorúan célelvű fejlődést próbált fölrajzolni, tehát volt tetőpont ebben az elgondolásban. Öntudatlanul vagy tudatosan a legtöbb irodalomtörténész innen veszi az ösztönzést. Azt félve megállapítanám, talán a sík felületre rajzolás vagy festés mimetikus érvénye tekintetében volt előrehaladás bizonyos szakaszokban. Mimetikus érvény, hát ezen tulajdonképpen csak azt értem, az érzékelhető világ visszaadásáról van szó. Abban a pillanatban persze, amikor a festészet mondjuk lemondott az ábrázolásról, attól kezdve már nem lehet beszélni egy ilyen továbbfejlődésről. De mondom, talán a sík felületre rajzolás festés területén még egy bizonyos időszakban lehet beszélni ilyen előrehaladásról. Az irodalomban is van ábrázolás, ezt ne tagadjuk. De az irodalmi ábrázolás különböző módjai rangsorolni, erre én megvallom őszintén nem vállalkoznék. Néha lehet olvasni arról, hogy bizonyos jelenségek, amelyek megjelentek az irodalom története során, esetleg előrehaladást jelentettek. Például ilyen a szabad vers. Valamikor a 19. században jelent meg. De ellentétben a technikai vagy tudományos változásokkal nem szorította ki a korábbit. Ma is írnak kötött verselésű költeményeket, amelyek jelentősek. Ugye a szabad vers durván fogalmazva mit jelent? A nem próza, tehát vers, de a verssorok szerkezete nem ismétlődik feltűnő módon. Azt is szokás mondani. A regényírásban, vagy általában az elbeszélő prózában a szereplők tudatának a szerepeltetése egy fejlődési fok. Az úgynevezett belső magánbeszéd vagy monológ, tehát egy néma belső beszéd, amelyből megtudjuk, hogy mi megy a szereplő elméjében végbe, ez valamikor a 19. század elején jelent meg. Kiszorította a korábbi elbeszélési módokat? Nem. Ma is írnak jelentős regényeket, amelyekben nincs nagy szerepe a belső néma beszédnek, amelyek nem tudatregények. Mindezt tulajdonképpen legjobb talán zenei példával szemléltetni. Két műből egy nagyon rövid részletet fogunk meghallgatni, az első Beethoven 9. szimfóniája. A második Berlioznak a fantasztikus szimfóniája. Körülbelül 6 év választja el a két művet egymástól. Természetesen a Beethoven mű a korábbi, mikor a fantasztikus szimfóniát Berlioz megírja, a Beethoven már nem él. A 6 év azonban nem olyan hosszú időszak. Na most hangszerelés szempontjából a Berlioz mű újszerűbb. Még majdnem azt is lehetne mondani, bizonyos szempontból durvább zajokat is lehet hallani benne. Mondhatjuk azt, hogy fejlettebb zene, úristen, a Beethoven zene bizonyos vonatkozásban talán tematikus fejlesztést lehet itt emlegetni, kibontakoztatást, sokkal fejlettebb zene. Tehát korábbi és későbbi, új és régi. Ezek értelmezés függvényei. A korábban már emlegetett Wagner egyszerre írta majdnem a Tristant és a Mesterdalmokat. A Tristan még ma is bizonyos szempontból egy forradalmi mű, már úgy kezdődik, az úgynevezett Tristan akkordnak nincs igazán egyértelmű hangnemisége. Tehát a 12 fokú zene, amely ugye a 20. században bontakozott ki, annak bizonyos mértékig az előzménye. A Mesterdalmokok egy szándékosan régiesítő mű. Mellesleg a Mesterdalmokokban van egy versenydal, Walter von Stolzing énekel egy versenydalt, és Hans Sachs úgy értelmezi ezt, valahogy szó szerint azt énekli, réginek hangzik, és mégis új. Tehát a régi, mint új. Elképzelhető a történetiség során valami korábbi, egyszer csak újszerűbbnek látszik, mint az időben későbbi. Szokás arra hivatkozni, hogy a nemzetközi vonatkozásokban nemzetközi irányzatokhoz mérik a korszerűséget. És itt egy példát említenék, létezik egy nagyon jelentős könyvsorozat. Az a címe kétnyelvű angol és francia jelenik meg, az európai nyelvű irodalmak összehasonlító története. A 60-as évek végén határozta el a Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság, hogy létrehoz egy könyvsorozatot azzal a céllal, hogy a kevésbé ismert nemzeti irodalmakat is ismerté tegye. Egyetlen kötetet, amelyet itt tartok a kezemben, hoznék fel példának, amely a szimbolizmussal foglalkozik. A szimbolizmus A 19. század utolsó harmadában jelentőssé vált mozgalom. A kötetet egyébként Annabel Lakien örmény származású amerikai, sajnos már néhai irodalomtörténész szerkesztette, nagyon sokan írták. Az első fejezetekben megpróbálják meghatározni a szimbolizmust, nemzetközi megegyezéssel összhangban azt állítják, létezett egy francia alkotócsoport, amelynek volt egy központi alakja, Stéphane Mallarmé, ők hozták létre a szimbolizmust. Ebben a kötetben, itt ugye egyébként egy nagyon szép festményt látunk Mallarméről, ebben a kötetben olvasható fejezet Ady Endréről is. Segít Ady Endrének a nemzetközi elismertetésében, a szimbolista költőnek nevezük. Nem nyilvánvaló a válasz, azt hiszem. Mallarmé vallási értelemben hitetlen költő volt, minden tanító szándéktól mentes költészetet akart művelni, politikától teljesen mentes költészetet, olyannyira személytelen költészetet, az én szót kiiktatta a költészetből. Ady Endre, ugye én voltam az úr, a vers csak cifra szolga, a hunúj legendában írja. Óriási személyiség. Ez a személyiség Ady költészetére rányomja a bélyegét. Írt istenes verseket, és írt közvetlenül politikai célzatú verseket napi lap számára, szociáldemokrata napi lap számára. Még egyszer mondom, nem biztos, hogy Ady Endre költészetét nemzetközileg el tudjuk adni, ha azt mondjuk szimbolista költő volt. Végül az utolsó irodalomtörténeti elképzelés, amelyet itt szóba hozhatok, a befogadás központú, tehát az olvasás központú. Mit jelent ez? Az elmúlt évtizedekben egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy az önmagára zárt műalkotás eszményét föl kell adni. Létezett ilyen eszmény, nagyon nagy hatása volt például az első világháború utáni években, amikor a személytelen műértelmezésnek nagyon nagy sikere volt. Egy nagy bázeli születésű német zongorista, Edwin Fischer, aki Magyarországon is sokat hangversenyezett, itt már elég öregen látjuk, még olyan hangversenyt is adott, amelyen Bartók Béla és Dohnányi Ernő volt a másik két közreműködő. Edwin Fischer magyarul is olvasható Beethoven zongora szonátáiról írott könyvében ezt a személytelen megközelítést némely zeneszerzők hatásával hozza összefüggésbe, és némely előadók hatásával. Zeneszerzőként Hindemithet említi, Stravinskyt, talán kevesebb jokkal még Bartókot is, előadók közül Arturo Toscaninit. Ma úgy látjuk, ez a személytelen megközelítés ellenhatás volt a romantikára. Arnold Schönberg, nagyon jelentős osztrák zeneszerző, Bartók Béla idősebb kortársa, a jazznek a viszonylag rugalmatlan mértékével hozta összefüggésbe a személytelen megközelítést, vagyis azzal hozta összefüggésbe, amit ugye beatnek szokás nevezni. Ma úgy látjuk, hogy ez a személytelen megközelítés nem okvetlenül egyedül célra vezető, ma megint személyesebb értelmezés, elfogultabb értelmezés hódít. Ennek jó bizonyítéka az, hogy ha hangfelvételeket nézzük, nagyon sokan az úgynevezett élő fölvételeket kedvelik jobban, inkább, mint a stúdió fölvételeket. Az élő fölvétel hibás, egy egyszeri előadás, hamis hangjai benne vannak, de egy előadás. A stúdió felvétel több előadásból szerkesztik össze, nem élő, átvitt értelemben sem. Mindez azzal függ össze, úgy látjuk, a mű befejezetlen, több szempontból is. Rengeteg olyan műalkotás van, amelynél nehéz eldönteni a befejezettséget. Egyetlen példára hivatkoznék, a nagy angol romantikus festőnek, Turnernek a művészetére. A Tate Gallery-ben, Londonban van a legtöbb Turner a világon egy helyütt. Egy elég nagy terem csupa olyan képeket mutat, festményeket mutat, amelyeknél nem lehet tudni, hogy félbehagyott alkotások vagy sem. Na most ennek majdnem jelképes jelentősége van. Az irodalomban is ez a helyzet. Van olyan egykötetes Shakespeare kiadás, amelyben nem egy Lear király van, hanem Lear király története címmel egy darab, és Lear király tragédiája címmel egy másik darab. A kettő szövege lényegében különbözik egymástól. Az angol romantikus költőnek, Turnernek, kortársának, Coleridge-nak van egy Szabó Lőrinc fordításában magyarul is ismert verse, a Véntengerész balladája. Ennek a versnek 17 változata van. Nagyon sok más példára lehetne hivatkozni. A korábban említett amerikai születésű regényíró Henry James valahányszor újra közölte egy regényét vagy hosszabb elbeszélését, mindig átírta. Nehéz eldönteni, egy korai változatot vagy egy késői változatot kedveljen az ember. Kosztolányi Dezső Esti Kornélról szóló történeteinek több változata van rendszerint. Kóróval jöttél, vagy karóval jöttél? A József Attila vers esetében nem tudjuk, hogy melyik a helyes. Következésképpen nincs helyes megfejtés, úgy néz ki. Szabó Lőrinc időről időre átírta a verseit. Tehát a korai költeményei később egész más formában jelentek meg. A műveknek élete van. A Hamletet régen írták, évszázadokkal ezelőtt. Az évszázadok során nagyon sokféle értelmezése jött létre a Hamletnek. Ezek bizonyos mértékig ezek bizonyítják, hogy remek műről van szó. Tehát a művek hatástörténetével kell foglalkozni az irodalom történésznek. Vagyis mi a végső következtetés? Az irodalomtörténész nem tehet le a célelvű folyamat elbeszéléséről, de nem egy történetet, hanem több történetet célszerű elbeszélnie, és ezek a történetek nyilvánvalóan kölcsönhatásban lehetnek egymással, különböző távlatokat jeleznek, ez a kölcsönhatás lehet párbeszéd, lehet olykor kifejezetten szembenállás, ellentét is. Hiszen sokféle értelmező közösség van, sokféle olvasó van. Tessék csak arra gondolni, ha ma egy átlag magyar olvasót megkérdeznek, hogy ki a legjelentősebb élő magyar író vagy költő. Nem ugyanaz lesz a válasz, nagyon nem ugyanaz. És ez bizonyos mértékig érték, és az irodalomtörténésznek mindenképpen számolnia kell ezzel. Nincs végleges értelmezése egyetlen jelentős műnek sem. A művek változnak. Akkor majdnem azt mondhatjuk talán végső tanulságként, az eszményi irodalomtörténet a 20. század után, tehát a 21. század elején a számítógépes formájú irodalomtörténet, hiszen ott mindig lehet változtatni az értelmezésen időről időre, a megváltozott körülményeknek megfelelően. Mivel nincs, még egyszer hangsúlyozom, végleges értelmezés, nincs lezárható értelmezése jelentős műveknek. A jelentős művek éppen azért jelentős művek, mert állandóan újraolvasásra, újraírásra, minden újraolvasás, bizonyos mértékig újraírás, erre ösztönöznek bennünket. Hát köszönöm szépen a figyelmet.